ultra rövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Sinkovics Andrea. Adásunk tartalmából. Jelentkezőket vár az Otthon Segítünk Alapítvány. Kálmán Árpád nyugalmazott középiskolai történelemtanár kapta a Gyöngyös város kultúrájáért kitüntetést. Megnyitották a Nagykálló kincsei című kiállítást. Ezek műsorunk témái címszavakban, most következzenek a részletek. Jelentkezőket vár az Otthon Segítünk Alapítvány közösségi és önkéntes koordinátorokat országszerte. Az alapítvány miskolci szervezete is várja a segíteni vágyókat, akik egy 45 órás felkészítés után kezdhetik meg tevékenységüket. A fő cél, hogy Borsodabolyi-Zemplén vármegyében is egyre több városban, településen alakuljanak olyan csoportok, melynek tagjai segítik az édesanyákat. A részletekről Oláné Lajtos Julianna, a Miskolci Otthon Segítünk Alapítvány egyik koordinátora adott tájékoztatást.
Tehát mi igazándiból szívesen adunk olyan jellegű tanácsot, hogy mi mit csináltunk annak idején a mi gyerekünkkel, de ezt nem kell megfogadni. Igyekszünk a mostani információkat is magunkévá tenni, hogy hogyan lehet most gyerekeket etetni, nevelni. És a mi önkénteseink, akik most 27-en vannak, elmennek a családokhoz, amikor kéri a család, és heti rendszerességgel egy olyan 2 óra hossza időtartamban együtt vannak, és olyankor lehet választani, hogy mit szeretne az anyuka csinálni. Tehát ő mondja meg, hogy mit csináljon, és csak azt fogja csinálni az önkéntes. Tehát ő lehet, hogy a kisgyerekkel fog foglalkozni, lehet, hogy együtt főznek, lehet, hogy együtt elmennek sétálni, bevásárolni, ügyet intézni, orvoshoz mehetnek. Tehát együtt csinálnak valamit, ami éppen akkor jól jön, mert hogy nincsen segítsége az anyukának. És jól jönne még 2 kéz. És ilyenkor van egy nagymama, vagy egy olyan anyuka, akinek már idősebbek a gyereke, és ráér, és akkor ő el tudja mondani, meg tudja mutatni, hogy mit, hogyan csinált annak idején, illetve most hogyan csináljuk. Nagyon érdekes, mert van olyan anyuka, aki rácsodálkozik arra, hogy például az egyik önkéntestől azt kérte, hogy teregesse ki a ruhákat, mert hogy az lenne a segítség. És akkor az önkéntes kiteregetett, és az anyuka rácsodálkozott, hogy jé, hát így is lehet teregetni, szinte nem is kell már vasalni. És az önkéntes meg csodálkozott rajta, mert nem hitte, hogy ez is egy olyan nagy dolog, hiszen ő ezt évtizedek óta csinálja. Tehát nagyon jó kapcsolatok alakulnak ki az önkéntesekkel. Van olyan önkéntes, akit még az iskolai anyák napjára is elhívnak, mert te vagy a mi nagymamánk, mert hogy az ő nagymamájuk valójában vagy nagyon messze él, vagy esetleg nincs is, és ezért nagyon örülnek, hogy van egy ember, aki azt mutatja meg, hogy milyen egy nagymama. Mert arra is nagyon nagy szükség van, hogy egy kisgyermek megtapasztalja, hogy nem csak az anyuka van, hanem van egy másik ember is, akivel lehet együtt lenni, és jól érezni magamat, és sok mindent lehet tőle tanulni. Úgyhogy az Otthon Segítünk ezzel foglalkozik, és a Miskolci Otthon Segítünk Alapítványnak 3 koordinátora van. Az egyik én vagyok, van még Feketéné Pál Enikő és Pelles Judit, aki szintén foglalkozik azzal, hogy hogyan kell egy ilyen szolgálatot megszervezni, üzemeltetni, hogy kell az önkénteseket kiképezni, mert hogy azok, akik önkéntesnek jelentkeznek, mindannyian egy 10-12 hetes képzésen vesznek részt, ahol megtanulják azt, hogy mi az az önkéntesség, milyen alapon lehet tevékenykedni egy családnál, milyen kompetenciákat, tulajdonságokat kell elsajátítani, vagy már, ha vannak, akkor az nagyon jó. Amikor is megbízható vagyok, elfogadó vagyok, és titoktartó vagyok. Tehát ezt kell, hogy gyakoroljuk is, és mindenki ezen a tanfolyamon meg is tapasztalja a szituációkon keresztül, hogy mikor, hogyan kell reagálnia. A koordinátorokat azért képezik ki, mert a szolgálatnak több feladata is van. Az első feladat az, hogy hogyan kell önkénteseket találni. Az önkénteseket, ha megtaláltuk, ugye, akkor ez általában hirdetéssel megy, vagy újságban, vagy Facebookon, vagy elektronikusan, mindegy, a lényeg az, hogy meg kell találni. El kell menni meglátogatni, hogy az önkéntes jelölt milyen körülmények között lakik, mégpedig azért, mert nekünk tisztában kell lenni azzal, hogy ki az, akit majd egy másik családhoz fogunk küldeni. És jó, ha tudjuk, hogy azonos módon vagy hasonló módon élnek, mert azok tudnak jól segíteni egymásnak, akik hasonló módon élnek. És akkor ezt a tudást már elraktározza a koordinátor, és amikor jön egy kérés, és látja, hogy ez a kérés megfelel az igényeknek, akkor azt az önkéntest fogja odavinni. Tehát az koordinátornak feladata az, hogy párosítsa az önkéntest a családdal. És hát általában ezek jól szoktak sikerülni. Pontosan azért, mert elő van készítve már ez a helyzet.
Kálmán Árpád nyugalmazott középiskolai történelemtanár a Magyar Kultúra Napja alkalmából rendezett ünnepségen átvette a Gyöngyös város kultúrájáért kitüntetést. Történészként fontos számára a város múltja, történelmi szerepe és annak nagyjainak felkutatása. Az évek során számos kitüntetésben részesült, 4 alkalommal tüntették ki a honvédelemért emlékéremmel, kórusával megszerezte a Heves megyéért címet, Abasár díszpolgára lett, és pedagógusként is kapott miniszteri kitüntetést. A részletekről Kálmán Árpád kitüntetettet, tudósítónk Fekete Gábor kérdezte.
Hogy fogadtad, amikor telefonáltak, vagy értesítettek, hogy 2025-ben a magyar kultúráért, a város kultúrájáért téged ismernek el?
Hát először kósza hírek voltak a képviselőtestület zárt üléséről. Az ember ilyenkor bizonytalan is nem hiszi el. Várja majd, hogy valószínű erről biztosabb információ jön, és kellett várni egy pár hetet. Amikor a polgármester úrtól megkaptam az értesítést írásban is, hogy ebben az évben én vehetem át ezt a dicsőséges kitüntetést, nagy örömmel töltött el, mert egyáltalán nem volt betervezés, nem számítottam, hogy ilyen bármikor előfordul az életemben.
Ez egy nagyon nagy dolog, de azért, amit munkásságodat illeti, az sem kevésbé. Azért Gyöngyös város történelmi múltjáért, a kulturális életben való aktív részesedésért, részvételért. Ez volt az egyik mondat, amit a laudációból csak így kiragadnék. Meséljünk már erről a Gyöngyös és köztet lévő kapcsolatról.
Egyik oldalról az iskola tanáraként évtizedeken keresztül, mint történelemtanár, vagy mint énekzenetanár, ápoltam olyan hagyományokat, amely Gyöngyöshöz kötődik. Másrészt pedig megteremtődött egy olyan együttesem, kórusom, az úgynevezett Abasámban a Honvéd Hagyománygyőző Történelmi Daloskör, ami szintén párhuzamosan az iskolával, voltak, amikor az iskolával közös kultúrműsorokat is szerveztünk. Másrészt például külön-külön, így Gyöngyösön, különböző emlékhelyeken rendszeresen megemlékezéseket tartottunk, és ez elsősorban az úgynevezett almási családhoz kötődött, hiszen az én iskolám eleve felvette 93-ban Almási Pál nevét, és akkor én javasoltam, mert a rendszerváltás után lehetőség volt névcserére, és közvetlenül után egy almási kultuszt kellett kialakítani, és mivel úgy mondott, én voltam az egyik felelőse, kulturális felelőse az iskolának, így indult el az almási család emlékének az ápolása, és egyrészt az iskolán belül, másrészt pedig az iskolán kívül, amihez hozzátartozott az is, hogy az úgynevezett almási sírt a kerepesi temetőben meg kellett keresnem, és folyamatosan évente aztán egyszer-kétszer meglátogattuk a sírt, és ott tartottunk megemlékezést, másrészt pedig hát természetesen koszorúzás is, ami a megemlékezéshez társul. Sikerült kapcsolatot felvenni annak idején az országgyűlés alelnökeivel is, és többször ők is jelen voltak ezeken a megemlékezéseken, hiszen a Marsi Pál a képviselőház alelnöke, majd elnöke volt. Ez természetesen hozza magával, hogy valamilyen szinten akkor maga a parlament, az országgyűlés is a Marsi Pálhoz kötötte magát, amikor alkalom kínálkozott nekik.
Változatos kultúrkincsel büszkélkedhet a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei Nagykálló. Ennek ékes bizonyítéka az a kiállítás, amelyet először 16 évvel ezelőtt rendeztek meg a városban. A Nagykálló kincsei című kiállítást minden évben a Magyar Kultúra napján nyitják meg. A részletekről Félegyházi Józsefnét, a Nagykállói Népművészeti Egyesület elnökét hallják.
Ez egy nagyon jó alkalom arra, hogy a Magyar Kultúra napján, a Nagykálló Kultúra napját is ünnepeljük, mert amiket itt az emberek elhoztak, a két kezükkel alkotott tárgyaikat, azokra mondom én régóta, hogy ezek Nagykálló kincsei. Hogy mennyire nehéz. Első évben nagyon nehéz volt, mert egyenként kerestem fel, akiről megtudtam, hogy ő valami szépet, értékeset csinál a két kezével. Még a második évben is kellett, de azóta aztán, amikor meghirdetjük, hogy jön a következő Nagykálló kincsei című kiállítás, most már hozzák maguktól. Én csipkekészítő vagyok. Nagykálló az egyik legnagyobb csipkés rendezvénynek ad helyet két évente. És 2005-től vannak itt csipkés konferencia és találkozó, és akkor eszembe jutott, hogy miért csak a népművészek mutassák meg, hogy milyen értékeket, szépeket tudnak létrehozni. Hát adjunk teret az amatőröknek, mert ők is tudnak gyönyörű és értékes dolgokat csinálni. És akkor így jött az ötlet, hogy elneveztem, hogy Nagykálló kincsei.
Regionális híreink végén az időjárásról. Kedden a köd és réteg felhőzet kiterjedése csökken, így az ország legnagyobb részén gyengén vagy közepesen felhős idő valószínű, több órás napsütéssel, de az Alföldön felhősebb időszakok is lehetnek. Csapadék nem lesz, többnyire gyenge vagy mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet csúcsértéke kedden általában 3 és 7 fok között várható. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2025. február 3-án.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai műsor szerkesztőjét, Domán Vivient hallják. Adásunk tartalmából. A katolikus oktatás felelőssége a hit továbbadása is. A 2025-ös költségvetés szigorítja az önkormányzatok gazdálkodását. Tevékenységben gazdag évet tud maga mögött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat, Sátoraljaújhelyi intézménye. Újra nyílt a posta, emlékparkot adtak át, és kötetbemutatót is tartottak Paszabon. Kedves hallgatóink, ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A 2025-ös költségvetést megalapozó törvény hozott pár olyan lépést, amely a kormány reményei szerint szigorítja az önkormányzati gazdálkodást, és az önkormányzati finanszírozást is átláthatóbbá teszi, mondta Navracsics Tibor, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium vezetője ma Gödöllőn. Hozzátette, a polgármesterek bérét is sikerült rendezni. A politikus a Magyar Önkormányzatok Szövetsége által szervezett konferencián szólalt fel.
Polgármesteri bérek rendezése ugye azt is magában foglalja, és én az összeg is nagyon fontos, persze, de én ennél sokkal fontosabbnak tartom, hogy sikerült egy arányszámot behoznunk. Tehát innentől kezdve a polgármesteri bérek tudják követni az átlagbérek változását is, ami azt is maga után vonja természetesen, hogy időről időre nekünk kell korrigálnunk a béreket.
Tevékenységben gazdag évet tud maga mögött a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat Sátoraljaújhelyi intézménye. A krízispontként is működő ház munkatársai és önkéntesei élelmiszergyűjtéseken, ételosztásokban vettek részt, valamint az intézmény lakói számára szerveztek edukációs programokat 2024-ben, mondta el Aradi Albertné vezető.
A tavalyi évben az összes élelmiszernek a súlya 1855 kiló volt, én azt hiszem, hogy ez elég sok. 700 ember az, akinek ezeket szétosztjuk a mindennapokban. Aztán volt élelmiszerbankos gyűjtésünk itt egy helyi áruházban. Itt 760 kilót sikerült gyűjtenünk, Sárospatakon pedig az Adni Öröm keretében 922 kilót. Úgyhogy én így szeretném megköszönni a adakozó emberek adakozni vágyását és adását. Köszönjük szépen a rászorulók nevében is. Élelmiszerbankos osztásunk minden munkanapon van, 10 órakor van az osztás, akkor kezdődik. Nem tudjuk, hogy mennyi mennyiséget kapunk a két áruházból, ez szinte kiszámíthatatlan. Van, amikor 10 családnak tudunk segíteni, és van, amikor 25-nek. Sárospatakon van ételosztásunk, ez melegételt jelent. Minden munkanapon, iskolai napon kapunk a Mudrány étteremből 15 adag melegételt, két fogásos melegételt. Ezt egy előre megbeszélt kiosztóhelyen osztjuk szét a sárospataki hajléktalan embereknek. Itt Sátoraljaújhelyben, a nappali melegedőben pedig 30 adag melegételt kapunk hétköznaponként, hétfőtől péntekig minden nap. A mosolytáskát is gyűjtöttek egy helyi általános iskola, és kaptunk egyéb emberektől is, tehát 23 darabot sikerült összegyűjtenünk, amit rászoruló gyerekek kaptak meg, és aztán volt mosolycipős doboz akciónk is, ez decemberi hónapban zajlott, itt pedig nagyon sikeresnek mondhatjuk magunkat tavalyi évre vonatkozólag, hiszen 72 darab mosolydoboz sikerült összegyűjtenünk. Krízis időszakban biztosítunk időszakos férőhelyet november 1-től április 30-ig, átlag 16 fő vesz igénybe az időszakos férőhelyet. Nyilván, hogy biztosítjuk a tisztálkodási, mosási és egyéb lehetőségeket. Kell azért noszogatni, de muszáj, hogy megcsinálják, hiszen van egy házi rendünk, amit be kell, hogy tartsanak. Vannak közösségi programjaink, van mozi délután, amikor is moziba visszük a klienseket, van játék délután, sport délután, mentálhigiénés foglalkozásunk, kreatív foglalkozások, az éven bevezetjük a számítástechnikai ismereteket, hogy azért a digitális ismeretekkel is tisztában legyenek a klienseink. Jelenleg 15 fő az önkéntes bázisunk tagja, vannak fiatalok, iskolás gyerekek, 4 fő az, akikre mindig tudunk számítani, a többi gyerek csak így be tud csatlakozni akciókba. Egyébként mindenkit szeretettel várunk, hiszen munka mindig van, és minden gyűjtésbe, és akár közösségi eseményekbe is bele tudnak csatlakozni.
A katolikus nevelés oktatás felelőssége a keresztény hit továbbadása is, és fontos, hogy az oktatók jó körülmények között végezhessék munkájukat. Jelentette ki Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára ma a Pest vármegyei Piris Csabán.
Ugyanúgy, ahogy az állami önkormányzati iskolákban megkapják a támogatást, béremelést tanítók, tanárok, ugyanúgy megkapják az egyházi iskolákban is. Mint ahogy ettől az évtől kezdve, hála Istennek, a hitoktatók is azt az emelést, azt a támogatást, melyre már oly jogosan vártak, és szükség is volt.
Újra nyílt a posta, emlékparkot adtak át, és közeledbemutatót is tartottak 2024-ben Paszabon. Mozgalmas évet tudhat maga mögött a község, a belterületi utak felújítása is jól halad. 80%-uk 5 évnél nem régebbi aszfaltburkolattal rendelkezik. A fejlődés pedig folytatódik, közel 400 millió forintból épülhet hamarosan nappali ellátást biztosító idősek otthona. A részletekről Tajti Péter polgármestert hallják.
Magyar falunak köszönhetően belterületi utaknak a felújítása megtörtént, több utcánkat is le tudtuk újra aszfaltozni, meg tudjuk újítani, és örömmel tudom ezt elmondani, hogy a településünkön 80%-ban nincsen 5 évnél régebbi útszakasz, tehát az önkormányzati utakat tekintve, mert ezek mind megújulhattak most, illetve gondoltunk a gazdákra, akik a külterületen földeket művelnek, ott pedig külterületi útberuházások zajlottak, ezek Európai Uniós forrásokból sikerült megvalósítani. Ezek közel 300 milliós beruházás volt. Sok pályázatunk van beadva. Itt a legfontosabb, amire nagyon törekszünk, hogy megvalósuljon egy nappali ellátó idősek otthona, aminek a pályázata már be van adva, erről megkaptuk a befogadó nyilatkozatot. Ez azt jelenteni, hogy az településen élő idős embereknek egy nappali ellátást tudjunk biztosítani. Ez egy közel 400 millió forintos beruházás, illetve a településünk főutcája is meg fog újulni. Ez már szinte biztos, hiszen a támogató okirat is megtörtént. Ez fog még megvalósulni, illetve 2006-ban kerültek ki buszvárók, ugye ennek már az ideje már lejárt, és új buszvárók fognak kiépülni, így az új főutca mellett, amiket mindenképpen meg akarunk valósítani.
Kedves hallgatóink, most hallgassák meg egyházi híreinket.
Jézus szeretetre biztat. Aki szeret, az él. Aki gyűlöl, az meghal. Fogalmazott Ferenc pápa vasárnap. Február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén a Szentatya a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozó szobájának ablakából imádkozta el a szokásos úrangyala Mária imát a Szent Péter téren egybegyűlt hívekkel és zarándokokkal. A napi evangéliumból, Jézus bemutatásának jelenetéből kiindulva arról elmélkedett, hogy Jézus az üdvösség, a világosság és az ellentmondás jele. Ferenc pápa kiemelte, először is Jézus az üdvösség. Ezt mondja Símeon, amikor így imádkozik Istenhez. Szemeim meglátták szabadításodat, melyet minden nemzet számára készítettél. Ez mindig ámulatba ejt bennünket. Az egyetemes üdvösség egyetlen emberben összpontosul. Igen, mert Jézusban lakozik Istennek, az ő szeretetének az egész teljessége. Második szempont. Jézus világosság, hogy megvilágítsa a nemzeteket. Mint a világ fölött felkelő nap, ez a gyermek fogja kimenteni a világot a gonoszság, a fájdalom és a halál sötétségéből. Milyen nagy szükségünk van ma is világosságra, erre a világosságra. Ferenc pápa hozzátette, végül a Símeon által átölelt gyermek az ellentmondás jele, hogy napfényre kerüljenek sok szívnek titkos gondolatai. Jézus feltárja, milyen kritérium szerint lesz megítélve az egész történelem, annak drámája és valamennyiünk élete. És mi ez a kritérium? A szeretet. Aki szeret, az él. Aki gyűlöl, az meghal. Jézus az üdvösség, Jézus a világosság, és Jézus az ellentmondás jele. Hangsúlyozta Ferenc pápa vasárnap. A nyelv a kultúra megőrzését és a helyben maradását is kiemelkedően szolgálja a nemzetiségiek hitéletéhez nyújtott támogatás, mondta az egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár, a Vas vármegyei Horváth Zsidányban a felújított keresztelő Szent Jánosnak szentelt római katolikus templom vasárnapi átadó ünnepségén. Soltész Miklós hangsúlyozta, idén is folytatják a nemzetiségiek számára fontos beruházások, intézmények, iskolák és egyházi közösségi épületek, valamint a templomok felújítását. Hozzáfűzte, a Horváth Zsidányi templom átfogó felújítása több lépcsőben történhet. A mostani felújítás az épület szigetelését oldotta meg, a további munkálatokat is készek segíteni. Soltész Miklós beszédében úgy fogalmazott, egy templom felújítása szolgálja a keresztény hit megerősítését és továbbadását, valamint azt is, hogy továbbra is a normalitás talaján állva tudjunk megmaradni Európában. Ág Péter, az Építési és Közlekedési Minisztérium államtitkára, a térség fideszes országgyűlési képviselője az ünnepségen arra emlékeztetett, az elmúlt időszakban csaknem 1 milliárd forint forrás érkezett Horváth Zsidányba, amely számos területen szolgálta például a község közösségei épületeinek és önkormányzati útjainak megújulását. Krizmanich István, Horváth Zsidány polgármestere a távirat irodának elmondta, a 150 éves templom felújításán folyamatosan dolgoznak. Legutóbb az épület vízszigetelésének megoldásához kaptak 25 millió forintos támogatást. Az épület átfogó felújítása azonban számításuk szerint 100 milliós nagyságrendű. Elmondása szerint a 850 lakosú község fele részben horvát nemzetiségű, a településen horvát nemzetiségű önkormányzat is működik. Urunk bemutatása Gyertyaszentelő Boldogasszony ünnepén tegnap arra emlékeztünk, hogy Szűz Mária 40 nappal Jézus születése után bemutatta gyermekét a jeruzsálemi templomban. A szokásnak megfelelően a szülők, Mária és József áldozatként két gerlicét vagy galambfiókát ajánlottak fel, és az Úrnak szentelték az elsőszülött fiút. A mózesi törvény szerint előírt áldozat fölajánlásakor jelen volt Anna és Símeon is, aki a nemzeteket megvilágosító világosságnak nevezte Jézust. A világ világosságával való találkozás szimbólumaként alakult ki a gyertyaszentelés szokása. A gyertya, mint Jézus Krisztus jelképe egyike a legrégibb szentelményeknek. Már az ókeresztény korban Krisztus jelképévé vált, magát fölemészti, hogy másoknak szolgálhasson. Szent II. János Pál pápa 1997-ben nyilvánította február 2-át gyertyaszentelő boldogasszony ünnepét a megszentelt életvilágnapjává. Azóta ezen a napon az egyház azt a mintegy 1 millió férfit és nőt is ünnepli, akik a világon megszentelt életet élnek. Az ünnep célja hálát adni Istennek a megszentelt élet ajándékaiért, előmozdítani a hívek körében ennek az életformának az ismeretét és szeretetét, valamint lehetőséget adni a megszentelt életet élőknek, hogy tudatosuljon bennük életük szépsége és azok a csodák, amelyeket az Úr bennük és általuk művel az egyház és a világ javára. Tegnap Egerben a ciszterci templomban gyűltek össze az Egri Fűegyházmegye szerzetes női és szerzetesei. Az ünnepi szentmise homíliájában András Attila jezsuita szerzetes, a rend magyarországi rendtartományának provinciálisa Símeonról elmélkedett.
Mi tanulhatunk Símeontól, az az a tény, hogy ahogyan ő képes várni, vár valamire az életében. Sokat volt a templom körül, az evangélium azt írja csak, hogy vár, de én feltételezem, hogy imában várt, imádkozva várt. Nem hangoskodott, hanem csendben és reményben várt, kitartóan. Aki tud imában várni, annak nyitott a szíve. Feltételezem, hogy Simeon minden gondolata, szándéka és cselekedete Jézus körül forgott, foroghatott, a megígért messiás körül. Talán egy kicsit még önmagáról is megfeledkezett. Hitte, mert Isten kijelentette neki, hogy eljön a messiás, és ő ezt meg fogja látni. Simeon várta az Isten ígéretének a beteljesedését, és ez értelmet és célt adott életének. Nem értelmetlen és maga körül forgó élet volt az övé, ellenkezőleg minden Istenre irányult az ő életében. Mindannyian mi szerzetesek valahogyan erre a fajta várakozásra és reményre vagyunk meghívva, hogy tudjunk várni ébren, reménnyel, teljesen Istenre irányultan. Korunk emberének, és hát valljuk be, talán nekünk is szerzeteseknek, az a legnehezebb, hogy várjunk, imában várjunk. Mert a világ felgyorsult, és mindenre gyorsan kellenének a válaszok, a megoldások. De Istent nem kezelhetjük úgy, mint a mesterséges intelligenciát, hogy beütjük a kérdésünket, és másodperc múlva már is megvan a nagyszerű válasz. Nem tehetjük ezt. A virágnak idő kell, amíg a magból kifejlődik. A bimbónak idő kell, amíg kinyílik. Az emberi életnek kell a 9 hónap. Az emberi kapcsolatoknak, férfi és nő között, hosszú idő kell, hogy a bizalom kiépülhessen. És Isten és ember között a kapcsolat szintén nem így jön létre. Idő kell neki, és bizalommal várnunk kell.
A Mátra Szent Imre és Stella katolikus üdülő adott helyet az Egri Eszterházi Károly Katolikus Egyetem legutóbbi lelki gyakorlatának, a 2021-ben elindult kezdeményezés kapcsán évente több lehetőség is nyílik az oktatók és dolgozók számára lelki gyakorlaton való részvételre. Ezúttal a gazdaságtudományi kar alkalmazottjainak állított össze programot dr. Novák István delegált rektorhelyettes.
Most a helyszínen túl az is egy újdonság, hogy most nem az egész egyetemen került meghirdetésre a lelki gyakorlat, hanem a gazdaság és társadalomtudományi kar oktatói, adminisztrátorai, kutatói jelentkeztek, és így közel 30-an vettek részt ezen a lelki gyakorlaton. Mivel gazdaság és társadalomtudományi karról van szó, ezért ehhez igazítottam a lelki gyakorlat mondani valóját, és mivel farsang időben vagyunk, ezért a farsang időnek megfelelően a keresztény humorról, Isten humoráról és a Bibliában található humorról, nevetésről, örömről szólt az első előadás. Egy második előadásban a Bibliában található pénzekről, a vagyon megjelenéséről, valamint olyan példabeszédekről szóltunk, amelyben valamilyen szerepet játszik a pénz, gondolhatunk az elgurult drakmára, a talentumra, a szívtelen szolga történetére és még sok másra. A második napnak az első előadása a kereszténység, illetve a Biblia és a gazdaság-közgazdaság kapcsolatáról szólt. Itt olyan szerzőket mutattam be, többek között Muzslai Istvánt vagy Paul Tillichet, akik valamilyen formában a keresztény gondolatkör és a gazdaság, a gazdaságnak emberekre gyakorolt hatásával kapcsolatban olyan gondolatokat fogalmaztak meg, amelyeken érdemes elgondolkodni egy katolikus egyetem gazdaság és társadalomtudományi karán oktatóknak, dolgozóknak. A negyedik előadás pedig a híres tudósokról és azokról a sztárokról szólt, akik az ő saját életükben megélték a hitet. Itt gondolhatunk azokra a régebben élt tudósokra, akiknek az életéről tudjuk, hogy maga a tudomány is egyfajta hitbeli meggyőződés alapján került az ő életükben kutatásra, megvalósításra, Jedlik Ányos, vagy éppen Menderre, ha gondolunk, Öveges professzorra. Tehát mindazok, akik akár egyházi személyként, akár pedig vallásilag elkötelezett személyként a tudományt olyan formában szolgálták, hogy mai napig is ismerjük a nevüket, és talán kevesebben tudják, hogy ők szerzetesek, vagy legalábbis hitüket gyakorló vallásos emberek voltak, és ugyanígy néhány amerikai sztárnak az életét is bemutattam. Azt gondolom, hogy ezek a vallásos tudósok, vallásos sztárok egyfajta példát mutathatnak nekünk, akik itt ebben a világban keressük a hitet, keressük az életünk értelmét. Egy új katolikus egyetem néhány évvel az átvétel után azt gondolom, hogy jó úton jár, hogyha ilyen lelki gyakorlatokon részt vesznek az alkalmazottaink, a dolgozóink, az egyetem polgárai, és ezáltal megismerik katolikus hitünknek a tanítását.
Élet a lélekben lelki gyakorlatot, más néven Szentlélek szemináriumot szervez a Sátoraljaújhelyi Szent István király főplébánia és a Hegyközi Karizmatikus Megújulás szervező közössége 2025. február 13-a és április 10-e között minden csütörtökön 18 és 20 óra között a Sátoraljaújhelyi főplébánián. Jelentkezési határidő február 10-e hétfő. A jelentkezési lapot kérni lehet Sátoraljaújhelyben a Szent István király főplébánián, továbbá Pálházán, Sárospatakon és Hollóházán, szintén a plébánián. Kedves hallgatóink, az Egri Főegyházmegye híreit és eseményeit megtalálják az interneten az eger.egyházmegye.hu, valamint a szentistvánradio.hu oldalon.
Kedves hallgatóink, egyházi híreinket hallották. A mai műsor szerkesztésében munkatársaim voltak Kriston Tamás, Koleszár Krisztián és Sinkovics Andrea. Búcsúzik a szerkesztő Domán Vivien a viszonthallásra.
Önök a Kora Esti Hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Fearful child, have faith in brighter days. Stay until this darkness fades away. Lie still beside me. I'll hold you now, I'll hold you forever. Winter's hand will freeze your heart.
A régió sportja.
Jól indult a DVTK atlétájának, Tóth Annának a fedett pályás szezonja. Március első hétvégéjén a téri dobóbajnokságon versenyez az idén először a diszkoszvető Szikszai Róbert. 20 évvel ezelőtt szenvedett halálos autóbalesetet Kulcsár Anita kézilabdázó. Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Color City Kazincbarcika SC MB2-es labdarúgó csapata. Ennyi dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. Jól indult a DVTK atlétájának fedett pályás szezonja. Tóth Anna Kazaksztánban, Asztanában állt rajthoz az Indoor Tour Gold kategóriái versenysorozatban. A kazincbarcikai születésű gátfutó előfutamában 8,16 század másodperccel a harmadik helyen ért célba, ami elég volt számára a fináliba kerüléshez. A döntőben aztán az ötödik helyen végzett. Március első hétvégéjén a téri dobóbajnokságon versenyez idén először a diszkoszvető Szikszai Róbert. Kerekes László tanítványa hazai környezetben a Nyíregyházi Atlétikai Centrumban készül a szezonra. Most őt hallják.
Szeptember közepén fejeztem be a versenyzést, az utolsó verseny az a csapatbajnokság volt, utána volt egy más hónapos pihenőm, és úgy kezdtük el november 1-én. Most kezdünk el dobni igazából egy 3-4 hete, úgyhogy hál' Istennek a tért fájdalom annyira már nem zavar, mint tavaly. Még egy kicsit igen, de ezzel már nyugodtan tudok versenyezni, és ha minden jól megy, akkor az első versenyem az itthon lesz március 2-án, vagy 3-án a téli dobóbajnokság. Sok kimaradt tavaly évben, majdnem egy fél évig nem is tudtam dobni, ez nem biztos, hogy baj volt. Ugye azért, mivel nagyon régóta, nagyon sokadik felkészülésem ez, és jót tett az, hogy úgymond volt egy ilyen kis lazább szezonom, úgyhogy most várom nagyon a versenyeket, és kíváncsi vagyok, milyen eredményt tudok elérni. Az első helyezett fog menni a téridobó bajnokságon, ő fog az Európa kupán részt venni, utána nyáron Magyar bajnokságon, és ugye ősszel lesz most a világbajnokság, elég későn, szeptember végén, ez nekem általában jó szokott jönni, hogyha ilyen későn van, ott megint jó formába tudok kerülni, de ugye a legfontosabb oda kijutás lesz. Tavaly 61 méter 60-nal sikerült a Magyar bajnokságot megnyernem, aztán egyszer még megjavítottam Szombathelyen, de 65 méter verseny átlagokkal szerintem ki lehet jutni most a jóba.
20 évvel ezelőtt szenvedett halálos autóbalesetet Kulcsár Anita. Az olimpiai és világbajnoki ezüstérmes Európa-bajnok kézilabdázó emléke előtt egykor iskolájában, a Nyíregyházi Kölcsei Ferenc gimnáziumban gyertyagyújtással tisztelegtek. Tordai István Tamásné Nagy Ildikót, a gimnázium igazgatóját hallják.
Minden évben nem csak a kerek évfordulókon emlékezünk meg Anitáról. A kézilabdás lányok mindig eljönnek ide januárban, és gyújtanak egy gyertyát az emlékére, illetve a Kölcsei DS-e alapított egy kulcsalányt emlékdíjat, amit évente megkaphat a legjobb kézilabdázó itt az iskolában, illetve a kerek évfordulókon egy kicsit szélesebb spektrumon emlékezünk meg róla, mint hogy most is. Még mielőtt bekerülnek a Kölcsébe a gyerekek, akkor bejárják az iskolát, és akkor ezt az emléktáblát is megmutatjuk nekik, és akkor innen tudhatják, hogy ki volt ez a Kulcsár Anita legalábbis. Az, hogy kézilabdázó volt, és hogy kölcsésült, és a világ egyik legjobb kézilabdázója volt.
Mint a világ legjobbjának megválasztott játékos nevelőedzője, Hadobás István elmondta, élete nagy ajándékának tekinti, hogy 4 évig tanítványának tudhatta Kulcsár Anitát.
Csodálatos emlékeim vannak Anitáról, nagyszerű volt vele dolgozni, őszintén mondom, életem nagy ajándékának tekintem, hogy mi összetalálkoztunk. Ugye őt a Vasváriba szerették volna gerelyhajítónak képezni, és ő helyette a Kölcseit és a kézilabdát választotta, és nagy büszkeség, hogy 4 évig én valamit segíthettem neki a pályafutása kialakulásában, amiről ő mindig nagyon-nagyon szépen nyilatkozott, bármikor találkoztunk, mindig elismerte azt a 4 évet, úgyhogy csak jó emlékeim vannak Anitáról, és hát egy szomorú apropó, hogy 20 éve ment el. Bármikor találkoztunk később is, amikor már végzett az iskolából válogatottként, mindig ugyanott tudtuk folytatni a beszélgetést. Óriási elismerés volt számomra, hogy meghívott az esküvőjére, nekem adta az első válogatott mezét, Sydney-i olimpiáról képeslapot küldött, aztán adott egy olyan fényképet, amelyik válogatott mezben készült róla, és az volt ráírva, hogy kedvenc edzőmnek, nagyon sok szeretettel Kulcsár Anita. Tehát ezek mind-mind olyan relikviák, erekék, amelyek azt jelzik, hogy valóban többek voltunk egymásnak, mint egy edző-tanítvány kapcsolat.
Rendkívül jól teljesített a szezon első felében a Color City Kazincz Barcika SC MB2-es labdarúgó csapata. Most Erős Gábort, a KBSC vezetőedzőjét hallják.
Természetesen ez óriási öröm számunkra, hogy olyan legtöbb gólt szerezve, a harmadik legkevesebbet kapva vagyunk ott a második helyen, ami ugye feljutó pozíciót is jelent. Úgyhogy számunkra is ez egy óriási dolog, és szeretnénk tovább haladni ezen az úton. Aztán, hogy a végére ez majd mire lesz elég, azt meglátjuk, de jelen pillanatban ennek a dolognak nagyon kell örülni, és természetes, hogy boldogok is vagyunk, még akkor is, hogyha egy nagyon picit, ha mondhatom, tényleg nagyon picit keserűbb a szájíz, hiszen az első helyen voltunk, és óriási ambíció volt a csapatban, hogy ezt megőrizze, és valahol egy történelmi sikert arathassunk Kazincz Barcikán, ami ugye nem sikerült, hiszen nem tudtuk legyőzni a Kisvárdát, egy-egy döntetlent játszottunk velük, de ettől függetlenül ezt nem tartom rossz eredménynek, ha pedig az összképet nézem, akkor ez egy nagyon-nagyon szép teljesítmény, úgyhogy le a kalappal a srácok előtt, és tényleg köszönet mindenkinek, aki ennek a részese volt, és itt a klubvezetéstől, a stábtól, a játékosoktól, és természetesen nem utolsó sorban a szurkolóknak is hatalmas köszönet, hogy ennyien búzítottak minket. Úgyhogy a végére ez egy tényleg kerek, szép történet lett, de még csak a fél szezonnál vagyunk, úgyhogy ha mondhatom, talán egy kicsit csúnyán félidőben vagyunk, és a teljes játékidő az még nem telt le, de ez a félidőben ez egy nagyon-nagyon szép eredmény. Amikor ide kerültem én, akkor pontosan ezt kértem ugyanúgy a vezetőktől, a szurkolóktól, hogy egy kis türelmet adjanak a csapatnak, és vagy türelmesek legyenek a csapattal. Ugye ez Magyarországon, legyünk őszintén, ez ritkán fordul elő, hiszen talán a türelemből van a legkevesebb. Hiszen azt tudni kell, hogy jött egy új edző, jött egy új játékfelfogás, egy más játékrendszer, jött 9 új játékos, és ez nem annyira egyszerű pillanatok alatt összegyúrni, és hogy minden úgy működjön, ahogy azt az ember megálmodja. Tehát erre bármennyire is furcsa, időre van szükség. És ugye én az első három fordulója, sőt még hozzátenném, még a felkészülési mérkőzéseink sem sikerültek annyira jól, bár a játék az úgy gondolom, hogy nagyon sokszor nagyon rendben volt, viszont eredményessége még nem párosult, hiszen azt hiszem, hogy az első mérkőzésen az Eger ellen nyertünk talán hazai pályán 2-0, és utána egyetlen egy mérkőzésünket sem sikerült megnyerni. De ez az útnak a kezdete volt, és ez egy folyamat része. És ugye jött az első három forduló, hogy elmentünk Csákvárra, ugye 3-2-es vereséget szenvedtünk, majd jött egy Vasas elleni 2-2, és a BVSC ellen hazai pályán kikapnunk 1-0-ra. De én pánikot abszolút nem keltettem a csapatnál, hiszen én fontosnak tartom ugye a mérkőzés elemzések utáni számokat. Mindig annyit osztok meg a csapattal, meg úgymond talán a közvéleménnyel is, amennyit úgy gondolok, hogy ezt meg kell osztani. Rengeteg adat áll rendelkezésünkre. Ez még egyszer mondom, talán azt hiszem, ha minden igaz, 3 millió adatról beszélünk per mérkőzés, tehát itt egyéni statisztikákról, tehát minden beleértve, tehát rengeteg, úgyhogy sokszor nekünk is jójózik a szemünk a számoktól, de tényleg azokat próbáljuk kiemelni, ami számunkra fontosak, és mivel hogy ezekből a számokból nagyon jól látszódott már az, hogy a csapat sikeres lesz, csak azokat a lehetőségeket majd gólra kell váltani, de óriási dominanciát mutattunk a labdabirtoklásban, rengeteg kapura lövésünk volt, rengeteg helyzetet dolgoztunk, rengeteg 16-oson belülre jutatott, tehát boxon belüli labdánk volt. Tehát ezek a számok mind azt mutatták, hogy ebből majd eljön az eredmény, és amit mondtam a srácoknak is, hiszen nagyon el voltak keseredve ők is, velem együtt, de ugye edzőként neked mindig muszáj erőt mutatnod a játékosaid felé, és hinni abban maximálisan, amit te képviselsz, és amit elképzelsz. És ugye megmutattam például egy BVSC mérkőzés utáni adatokat, kivételesen nem videóztunk abból a mérkőzésből, hiszen legyünk őszintén, ráborítottuk a BVSC-re a pályát, egy kapusztunk, az ellenfélnek egy kaput találó lövéséből volt született, sajnos kikaptunk 1-0, aki a végeredményt nézi, ő természetesen azt mondja, hogy ez egy vesztes mérkőzés volt, de én azért edzőként más szemmel kell, hogy nézem, és még egyszer mondom, olyan számokat mutattunk, amiből tudtam, hogy ki fog jönni majd az eredmény, és ugye ezt követően meg is indult a szekér, hiszen elmentünk Budafokra, ott ugyanilyen statisztikai adatokat mutattunk, csak a két mérkőzés közötti óriási különbség, még itt kiaptunk 1-0-ra, ott pedig nyertünk 5-0-ra. És akkor onnantól gyönyörűen megindult, megvertük a Gyilmótot, 2-1 nyertünk 7-0 Tatabányán. és ez pedig a csapatra egy olyan hatással volt, olyan önbizalmat adott, hogy amikor tényleg párosul az, hogy érzed, hogy amit csinálsz, az jó, de az még eredményességben is, ráadásul ilyen számokkal, az utána megalapozta már a szezonnak a hátra lévő részét. Tehát egy olyan szériát tudunk magunk mögött, ami tényleg egy nagyon komoly teljesítmény, és ugye ez a megszerzett 28 pont, ez azt gondolom, hogy tényleg számokban is rendben van, és kevesen gondolták volna, hogy akár ezután a szezon kezdet után ez a szezon fél szezon végére így fog kinézni. Úgy próbáltunk játékosokat válogatni, hogy ez az egyveleg legyen ilyen kerek, tehát kell rutinos játékos is, kell olyan, akit mondhatunk, hogy a top foci korban vannak, ezek a 25-től 30 éves korig lévő játékosok, és ugye kell az, aki 20-tól 25, és plusz a 20 év alattiak, aki eleve a fiatal szabály miatt is fontos, és ez most jelen pillanatban nagyon szépen összeállt. Ha a kor átlag életkorunkat nézzünk, az egy tökéletes átlag életkor, ami egy foci csapatnak jó, vagy amivel rendelkeznie kell, és ennek a hatására is, ráadásul még ami számomra fontos, ugye próbáltunk olyan embereket, ezt tényleg hangsúlyozom, hogy embereket, nem csak játékosokról beszélek, akik különösképpen nálunk ez most nagyon jól sikerült, akik segítik a fiatalokat, akik úgy viselkednek az öltözőkbe, mint vezéregyéniségek, de azzal a hatással, ami elképesztő pozitív a fiatalabbakra nézve. És szerencsére én nyugodtan mondhatom, hogy azok a játékosok, akik ide kerültek, ők ilyenek, és az ő hatásukra is lettek a fiatalok még jobbak, az a középkorosztály is, aki, idézően mondom ezt a középkorosztályt, mert nem az 50 éves emberekről beszélünk. Tehát ezek a játékosok is, itt például akár a Kártyik Bálintot mondhatnám, hogy már csapatkapitányként is egy kicsit hátára tudja ő is venni a csapatot sokszor. Tehát ez most tényleg nagyon jól működik, de ez ennek köszönhető, hogy nem csak játékosokként, hanem emberekként is egy olyan öltözői légkör alakult ki, ahova tényleg nagyon jó érzésben menni, és ezt éreztem az első pillanattól kezdve egészen a mai napig.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Egy égi jel, kérlek, ne fordulj el a fénytől, amely az arcodra hull. Maradj most csendes, egészen mozdulatlan, így vagy a legszebb. Ne félj, ne félj a sötétben, a napfény már úgysem érhet el, a lelked sötétje, az élet vize, ha egy kő hull bele, az mindent felkavar. Fehéret cserélsz vesztes feketére, gyalogért áldozol, győztes vezért. Ha nem figyelsz eléggé, a játszma hamar véget ér. Ne félj, ne félj a sötétben, a napfény már úgysem érhet el, a lelked sötétje, az élet vize, ha egy kő hull bele, az mindent felkavar.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4, és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánok!